kapnak azért, hogy tűrje a vízborítást. Ide kellene eljutnunk, ezen már régóta dolgozunk, egyelőre nem sikerült ebben áttörést elérnünk. Az előbb elmondottak miatt, vagy abból következően, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg jelentős mennyiségű vizet tudjunk tárolni, legyen ez akár csapadékvíz, akár a Tiszából kivezetett víz ezeken a mélyfekvésű területeinken, tehát a tiszamenti tájon, akkor el kell fogadnunk azt, hogy a tájhasználatról szóló döntés az nem tartozhat a gazdára. Ha a gazdára tartozik, akkor soha nem lesz egységes tájhasználat, sem egységes vízgazdálkodás. Ugye van a szubszidiaritás elve, elnézést az idegen szóért. Ez ugye azt mondja ki, hogy minden döntést az arra legalkalmasabb, legalacsonyabb szinten kell meghozni, de ennek a szintje nem a birtokszint, ebben biztos vagyok. Ha a birtokszinten hagyjuk, akkor nem lesz egységes döntés. Egy olyan rendszert kell megalkotni, ahol az arra alkalmas tájrészleteket azon a módon használjuk, ahogy célszerű, és meg kell találni minden gazdálkodónak, minden földtulajdonosnak az érdekeit, illetve a kompenzáción keresztül azt, hogy gazdaságilag ne jöjjön ki rosszul egy ilyen tájhasználatváltásból. Ehhez viszont olyan tértervezést kell a Tisza mentén végrehajtani, ami ugye térinformatikai alapon mindenhol igyekszik az optimális tájhasználatot megtalálni, és azt akár hosszabb távon kötelezővé is érdemes tenni.
Ez a civil tudósítói hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.
Fire. I went down, 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 and the flames went higher.
And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. And I fell for you like a child. Whoa.
A Civil Rádió esti körkapcsolását a víz megtartás esélyei, vagy ahogy az egyik vendégünk mondta, tájban való vízgazdálkodás, nagyon jó kifejezés, és jól az egész műsor koncepcióját összefoglalja. Ez a mai témánk, és erről beszélgetünk, illetve erről hallunk különböző interjúkat. Kettőt hallgattunk meg. Péter, mi az, ami neked a leginkább kikívánkozik, ha reflektálni akarunk ezek közül valamelyest?
Hát igen, a második interjúban olyan mérsékelt és nyugodt hangon beszélt a riportalany olyan dolgokról, aminek nagyon erős társadalmi feszültségei vannak a mezőgazdaság területén.
Milyen jó lenne, ha erről mindig így beszélnének.
De kell is, hogy így beszéljenek. Tehát ez a tájhasználatváltás, ez azt jelenti, hogy ahol te eddig gazdálkodtál, holnaptól nem fogsz gazdálkodni. De ő meg azt mondja, hogy ő meg fog. Tehát az első interjúban meg fölmerült az, hogy mi a helyzet a közösségépítéssel, a közösség bevonásával és a közösség meggyőzésével. A második interjúban ez nem merült föl, de hagyj kössük össze ennek a kettőnek a fontosságát, mert egyik sem megy a másik nélkül. Tehát itt vannak szakértők, akikben egy komoly paradigmaváltás történt, tehát eddig az volt a cél, hogy minél előbb elvezessük azt a vizet, ami itten szétterül, hogy hagy dolgozzon ott a mezőgazdaság. Most pedig a vízhiány miatt szeretnénk megtartani meg, hogy ne sivatagosodjon el Magyarországnak sok területe, és ezt most már a szakemberek tudják. Másik oldalon az ott gazdálkodóknak is tudniuk kell, hogy futhatnak a pénzük után, tehát hogy mindig benyújtják a leégett idén is a kukorica, és akkor kérem a kárpótlást emiatt, tehát hogy ez tartja életbe sokszor ezeket a területeket, a kárpótlás, de valahol ők is tudják, hogy ez nem fog megváltozni. Tehát, hogy
de itt egy másfajta kompenzálás merült föl, hogyha változtatás van is, annak a hatása vagy a jelentősége tervezhető előre, és azzal kapcsolatos károk is, akkor itt egy közösségi kiegészítéssel ugye arról volt szó, hogy kaphatnának a gazdák is valamilyen olyan kompenzációt, tehát hogy előre valamilyen módon megnyugtassák őket.
Hát
hogy...
ez nehéz kérdés, mert aki mondjuk legeltet, és el fogja lepni a víz a területet, az utána nem tud legeltetni. Tehát milyen kompenzációt kap, pénzbeli kompenzációt kaphat.
Hát vagy lehet, hogy elkezdenek közösen keresni más területeket, de
vagy,
én nem vagyok
vagy másra szakértő. Foglalkozni, vagy kap más területet, igen, amit te mondasz, de ezek olyan dolgok, hogy ahogy hallottuk a második interjúban, tulajdonképpen meg kell nézni, hogy az a terület hol van lejjebb, mint ahol a gravitáció maga ott tudja tartani a vizet, tehát hogy ezek fogják ezt a kérdést eldönteni, és hát a feszültség az ilyen szempontból komoly, és hát ezt megérthetjük, hogy ez egy nehéz probléma.
Én azt érzékelem, hogy igen, tehát ezekkel abszolút egyetértek, amiket mondasz, és nyilvánvalóan mi a részleteknek nem vagyunk szakértői, hanem inkább egy ilyen társadalmi szemléletet tudunk képviselni ebben a dologban. Mind a két helyen az intézmények, tehát nem olyan példákat hallottunk most, de fogunk, ahol egyéni, kisebb közösségi akciók próbálnak valami változást elérni. Itt az intézmények, az önkormányzat az egyik helyen, a másik helyen egy nagy szövetség, szakértői társaságok, tehát az intézmények jelölnek meg, de nagyon fontos, hogy ezek is személyes vagy közösségi közegben mozognak, és a párbeszéd szükségessége és kihagyhatatlansága, amit én itt mind a kettőből kihallottam, hogy van, ahol a párbeszéd talán egyszerűbben megteremthető, és van, ahol nagyon komoly érdekek egyeztetése és sérülése kapcsán nagyon komoly, mégiscsak kompenzáló folyamatokat kell majd elindítani, de itt is a párbeszédet tartom fontos.
Igen, beszélünk a kompenzációról, de a kompenzálást megölözi valami, a szembenézés a problémával, a tudatosítás annak.
Igen, ez a párbeszéd része, igen, igen.
Hát igen, ez a párbeszéd része, ez tulajdonképpen egy ilyen okosodás, és nem lehet azt mondani, hogy a gazdák később, tehát hogy nem okosodnak, vagy hogy miért nem okosodnak, mert hogy maga a szakma is, a vízügyes szakma is most ment át ezen a váltáson. Most hallottuk, hogy a Tisza környékén, ott Nyíregyházán, hála Istennek, már abban gondolkodnak, hogy meg kell tartani a vizet. Másutt az országban még abban gondolkodnak, hogy hogyan kell megszabadulni a víztől, és még egy dolgot mondanék, a csatornázás probléma. Sok ilyet hallottuk, hogy akkor csatornával átviszik a vizet olyan területre, ahol szárazság van, és ott akkor lehet locsolni, és hogy most megfordultak a dolgok. De a csatorna sem mindegy, hogy néz ki, mert hogyha beton csatornák vannak, ezt láttam ilyen kínai példákat, azok nem tudják megtartani a vizet, a betoncsatornák, tehát azok nem működnek. A természetes dolgokat kell visszaállítani, ahol a patakok és a kisöbleik meg tudják tartani a vizet, el tudja szívni a föld, amennyit el akar szívni, és szerintem ez is egy ránk váró kihívás, hogy az egyik szakértő meggyőzze a másikat, hogy itt nem betoncsatornákban kell gondolkodni.
Most minden esetre két másik interjút fogunk meghallgatni. A helyszín, az két egymástól távol levő terület, a Kiskunságban, illetve az Alföld közepén. A következő interjút Mészáros Zsuzsa készítette Németh Andrással, aki a Vízőrzők Társaságához kapcsolódik, és erről a területről, majd egy kicsit később Mester Zoltán Pécsről, Mester Zoltán kollégánk, aki a Pécs és Mecsek térségében a hirtelen időjárás változásból eredő zavarok lehetséges megoldását, illetve ezt a fajta víz megtartást, ezekről beszél majd nekünk.
Körkapcsolás a Civil Rádióban.
Jó napot kívánok, Németh Andrást köszöntöm a Civil Rádió műsorában, a vízőrzőktől. Hát először is azt szeretném megkérdezni, hogy mit is jelent ez a Vízőrzők Társasága?
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat. hallgatókat. Vízőrzők Társasága, mi egy nagyon frissen alakult csapat vagyunk. 2024 elején hívtuk életre magunkat. Ugye a társadalomban egyre több szereplő érezte, hogy itt a vízzel azért gondok vannak ebben az országban, nem jó irányba haladunk. Nagyon nagy a kiszáradás, klímaváltozás, kiszárítás és hasonló dolgok. És úgy gondoltuk, hogy ez ellen cselekedni kell, és nem csak ugye fönt a magasabb szinteken, az is rettentően fontos, hogy ott cselekedjenek, de nem csak ott, hanem a lejjebb lévő dolgokon, az állampolgárok szintjén is. És erre jött részre a vízőrzőknek a mozgalma, és mi azt próbáljuk csinálni, hogy járjuk a határt, és ahol olyan területeket találunk, ahol eredendően vizes élőhelyek voltak, de ezek valamilyen oknál fogva lecsapolásra kerültek, és ezek a lecsapolások teljesen értelmetlenek, nincsen nekik semmiféle kézzelfogható hasznuk már a mai világban, ott próbáljuk a vizeket megtartani, visszafogni, a patakoknak esetleg újra kanyart adni, a holtágacskákat feltölteni, a kis vizes élőhelyekbe vizet marasztalni.
Hát már is két kérdés felmerül bennem. Egyrészt mondta azt, hogy kiszárítás és kiszáradás. E kettő között mi a különbség?
Hát ugye a kiszáradásra én azt szoktam mondani, ugye van egy, hát egy úgynevezett természetes folyamat, ugye ez már szerintem vitathatatlan, bár ugye elég magas szinten is vitatják, de vitathatatlan, hogy az ember beavatkozott a bolygónknak a működésébe. A bolygónk az ugye egy részben nyílt rendszer, hiszen a energiát a napból kapja, de ugye a világűrbe távozik is az energia. De a lényeg az, hogy ha mi szintünkön nézzük, akkor a bolygón évmilliók óta zajlottak folyamatok, és ugye megjelent az ember, aki civilizációt még nem hozott létre, de egy terraformáló, tehát egy bolygóformáló fajként nagyon sok dolog belenyúltunk. Ez megváltoztatja a nagy globális klíma dolgokat is, és ez okoz a tájban egy kiszáradást. És van az a közvetlen hatás, amit én mondjuk kiszárításnak hívom, amikor teljesen kézzelfogható módon beleálltunk 100-200 évvel ezelőtt még ásóval és kubikusokkal, utána amikor jöttek a tankokból, kifejlesztettük a nagy munkagépeket, és épp nem volt háború, és kellett nekik a munka, akkor pedig ugye ezek a munkagépek ásták a tájat, létrehozták a lecsapoló árkokat, vezérárkokat, folyókanyarokat vágtunk le, kis patakoktól kezdve a legnagyobb folyókink átalakítottuk ezt a tájat, és kiszárítottuk. És ez a kettő hatás együttesen az, ami okozza azt, hogy már a katasztrofálisan lecsökkent a Kárpát-medencében a vízmennyiség, és most már hát nem csak a sötétzöldek, meg nem csak az elvakult természetvédők és az elvakult lápipócvédők kongatják a harangokat, hanem a gazdálkodók, az emberek, és tényleg lassan el fogunk talán oda jutni, hogy ne jussunk el oda, hogy már lehet, hogy az ivóvízellátásunkat is fogja veszélyeztetni ez a folyamat.
És önök mely területén dolgoznak Magyarországnak? Mert mondta, hogy itt a patakokkal is foglalkoznak, hogy azokat terelgessék, vagy egyáltalán hol figyelik meg ezeket a jelenségeket?
Hát ugye, ami nagyon jó ezekben a vízőrzőkben, tehát ha létrejöttünk, az a Tápió vidékéhez köthető, viszont ez egy olyan csapat, hogy mi nem határoltuk le magunkat, sőt azt mondtuk, hogy maga a név sincs levédve, mi nem vagyunk ilyen gazdasági társaság, meg semmi ilyenek, hogy bármilyet csináljunk, és azt mondtuk, hogy nyugodtan vegyék át, és hát már örömmel tapasztaljuk, hogy a Tiszántúlon a sárréti vízőrzők, Duna-Tisza közén délebre ugye a kiskunmajsai, marispusztai vízőrzők is működnek, de egyre másra a hosszú csemlői lápon ott is van egy kis magcsoportunk, és tényleg ez így megy szanaszét, és ennek mi nagyon örülünk, ugyanis maga az eszme a fontos, az, hogy mi szeretnénk megvédeni az életközösségeket. Ez egy nagyon jó szó, én azt gondolom, mert benne van, hogy mi az életet védjük, az életközösségeket védjük, tehát hogy nem csak egy-egy fajt, hanem az egészet egyben, és az életközösségben ugye, meg a közösségben benne van az ember, és ráadásul közösségként védjük ezeket a dolgokat, tehát nem csak a tulajdonos saját maga kimegy a traktorával és csinál valamit, vagy a vízügyre hagyjuk, hogy majd ő csináljon valamit, hanem mindenki, polgármestertől az óvónőig bárki csatlakozhat, megyünk és dolgozunk.
Én, mint egyszerű magánember, itt vagyok a felső Kiskunság közepén, tiszta homok, kevés víz. Én magánemberként a saját környezetemben mit tudok tenni?
Hát, ugye amit mondod, hogy a felső Kiskunság, ugye ott egyre nehezebb, tehát ahol már nagyon mélyre szállt a talajvíz, ahol már a patakok már nem tavaly száradtak ki, meg nem 2022-ben, hanem már 20-30 éve, és és ilyen nagy bajok vannak, ott már azért ugye nagyon nehéz, de én azt szoktam mondani, hogy mindenhol a legfontosabb, ugye a víznek a megtartása, a helyben történő megtartása. Aki egy lakos, ő a saját kertjébe őrizze meg a vizet. Szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ne engedjük ki a telekről a vizet, hogyha van rá lehetőségünk. Dombvidéken néha nincs, de ott is, akkor a 20%-át tartsuk a telekben. Ha kiment az utcára, próbáljuk az utcán elszikkasztani, a települési szerep. Ő is próbálja benne a belterületen, és hogyha ki kell engedni, akkor ne közvetlenül a élővízfolyásba, hanem ilyen különböző szikkasztó területekre jusson el. Ezek ilyen, ne azt gondoljuk, hogy ezt mesterségesen létre kell hozni, hanem mélyfekvésű rétek, erdők, ezek mind alkalmasak ilyenekre. És aztán fogjon össze a közösség, ők pedig vízgyűjtő szinten is kezdjenek el kitalálni dolgokat, akinek egy nagy szántóföldje van, hozzon létre övárkot, tényleg zárja el azt a csatornát, ami egyébként leszokta vinni a vizet, és egy pici vizet tartson vissza, vagy egy kis árkocskákat, a vízmosásokat, vagy akár egy tájhasználatváltás. Próbáljunk meg olyan elemeket rakni a tájba, amik oda valók. Ugye egy szántásos művelés egy meredek oldalon az egyértelműen egy eróziót okoz, hogyha ott megpróbáljuk felhagyni a forgatást, vagy esetleg, hogyha már teljesen gazdaságtalan és alkalmas arra, hogy erdősítsünk, akkor legyen ott egy erdő. Az erdő, hogyha jó békén hagyjuk, szivacsként működik, fontos, hogy ott is hagyjuk meg a holdfát, ne legyen túl sok a vad, mert a vadállomány, amikor mondjuk az avar teljesen elpusztítja és nincsen aljnövényzet, az az erdő is kevesebb vizet fog meg, mint a vad által kevésbé háborgatott. Minden szereplő tud tenni a saját szintjén egy kicsit.
Hát,
és azt kell csinálni.
Amit most elmondott, ez nagyon szakszerű volt, és nagyon élvezetes. Valamilyen ismeretterjesztő feladatos is ellát a vízőrzők, vagy hozzá lehet férni ilyen ismeretterjesztő anyagokhoz?
Hozzá lehet férni, hogy rengeteg, tehát hogyha vízmegtartást beírjuk, természetszerű vízmegtartás, a vízválasztó mozgalom, a WWF, a nemzeti parkok, de akár az OVF-nek is rengeteg anyaga van, amit itt meg lehet találni. A vízőrzők azt vallja, nekik van egy csoportjuk, egy zárt csoportunk a Facebookon, ez talán ennyi önreklám belefér, őt úgy hívják, hogy Patakmánia és vízőrzők ezzel a fura ésjellel, oda lehet csatlakozni, ott lehet kérdéseket feltenni, ott lehet az akcióinkhoz csapódni. És azt gondolom, hogy ott mindenki rá tud jönni, hogy ez nem nagy varázslás, nem atomfizika, csak el kell kezdeni. És legyen minél több kicsi vízőrző csoport, és akkor szépen haladunk előre.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes, érdekfeszítő volt, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
Mi is nagyon szépen köszönjük.
Ez a Civil Tudósítói Hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
Mester Zoltán vagyok, az Emberség Erejével Alapítványtól, és itt ül velünk Mindum Károly, zöld aktivista, akit arra kértünk meg, hogy hely specifikusan itt Baranyára, Pécsre vonatkozóan mi az a terület, ami miatt számunkra különösen kritikus a vízmegtartásnak a kérdése. Nemrég megjelent meg a Mecseki Műzliben egy nagyon érdekes cikk arról, egy mecseknek a fái idén már júliusban több fa ledobta a levelét. Nem tudom, hogy olvastad-e, Karcsi, ezt a cikket.
Igen. Hát sajnos ez van, és várható, hogy ez a jelenség már máskor is elő fog fordulni, úgyhogy azt mondom, hogy most már az utolsó előtti órában vagyunk, hogy tegyünk valamit itt ennek a jelenségnek a kezelésére. Illetve Pécs az annyiban speciális helyzetben van, hogy a domborzati viszonyai, meg a zöld területi eloszlása olyan, hogy a mecsek nélkül gyakorlatilag a város klímája elviselhetetlenné válik. A 1100 hektár körül van a zöld terület, aminek jelentős részét a malomvölgyi erdő, illetve a mecsek teszik ki. Hogyha ezek nem lesznek, akkor Pécs zöld tüdeje gyakorlatilag megszűnik. A másik gond, hogy a városi klíma kialakításában is nagyon fontos szerepe van, mert a mecsekről az esti időszakban lejövő hideg levegő szellőzteti át a várost. Hogyha ez nem lesz, akkor itt a nyári időszakban meg fogunk főni a városban.
Mi a helyzet most egyébként? Ugye korábbi években is talán az ugye nem a víz használat miatt, vagy a víz mennyiség miatt volt, de ugye volt pár éve, amikor a fenyőket támadta meg egy ilyen gombás megbetegedés, és akkor ugye volt, hogy így az emberek akkor hirtelen így láthatóvá vált, hogy az egyébként zöld hegyoldal egyszer csak így gyakorlatilag hetek alatt így lebarnult nagy foltokban.
A fekete fenyő az egy speciális helyzet, mert hát kevesen tudják, hogy itt az 1800-as években a mecsek az teljesen kopasz volt, a mecsek erdősítését akkoriban kezdték el, és hogy gyorsan növő fafajokat telepítsenek, ezért hozták be a fekete fenyőt, ami akkor az akkori klímának megfelelően alkalmas is volt, viszont a klímaváltozás miatt ezek a fenyők, ezek 80-100 éves korukig életképesek, és mert egy gombabetegség támadta meg őket, és felmerült a veszély, hogy a többi területet is megfertőzi, ezért kellett ezeket a fákat kivágni, ezt sikerült úgy megoldani szállalással. Ősi módszerekkel, lófogatókkal húzták ki a fákat, hogy minél kevesebb kárt okozzanak az aljnövényzetben. Ami most probléma, az időjárás, a klímaváltozás, mikor a csapadék mennyiség az elmúlt években nem sokat változott, hogy nagyjából 650 mm körül van éves szinten, viszont az éves elosztás az nagyon megváltozott. Május-júniusi időszakban van a nagy mennyiség, sokszor 30-40-50 mm is lehull egy óra alatt, és ez nem csak a szárazságot okoz, hanem komoly problémát okoz az erózió is. Most aki gyakran jár fel a mecsekre, az azért tapasztalhatja, hogy mondjuk itt a Mandulás meg a Remeterét közti úton, most már az utóbbi pár évben teljesen lemosta a felső talajt az eső, csak sziklákon lehet közlekedni. És ez egyrészt problémát okoz amiatt is, hogy a növényzetnek a víz megtartó képessége romlik, és nem lesz ahol, hogy gyökerek megkapaszkodjanak, dőlnek ki a fák folyamatosan.
Ha most valaki eljön ide kirándulni, és fölmegy a mecsekbe egy-egy népszerű túraútvonal, akkor mik azok a szembetűnő jelek, amikről mondjuk lehet, hogy ő elsőre nem veszi észre, nagyobb a szárazság, hosszabb időszakok vannak, kevesebb a zöld, mik azok a jelek, amiket figyelni kell?
Hát ha itt a Mandulás fölötti részt nézem, akkor ott azért egyre több zöld fát lehet látni. A minden nagyobb szeres viharos időszak után dőlnek be a fák, tehát ez mindenki számára tapasztalható, hogyha kicsit jobban megfigyeli az ember, akkor nagyon sok kis vízfolyást lehet a mecsek oldalba látni. Sokan nem is számolnak ezzel, hogy milyen károkat tud okozni, akár az erdőben való kerékpározás és egy kerékpár nyomvonal, az később olyan vízmosást alakíthat ki, ami jelentősen károsítja a zajnövényzetet, de a turistaútak mentén is gyakran látunk vízfolyásokat. Most a legegyszerűbb és a legolcsóbb védekezés az ilyen nagy mennyiségű villámárvizekre, az a mecseken kéne, hogy elkezdődjön, és igazából nem kerül sokba, az ott lévő anyagoknak a felhasználásával sokat lehetne javítani a helyzeten, hogyha ezeknek a kis vízfolyásoknak a medrét eltömítenénk, akár kővel, akár faanyagokkal, ami található. És hát a másik dolog az, hogyha ha jobban odafigyelnénk az erdőhasználatra, és csak a turistaútakon közlekednénk.
Főleg a COVID utáni években, COVID alatti években vált itt látványos, hogy még addig mindig volt egy ilyen nagyon pozitív ösztönzés, hogy igen, az emberek menjenek a természetbe, járják az erdőt, használják ezeket a túraútvonalakat, de hirtelen ugye a COVID idő alatt ilyen robbanásszerűen volt, hogy hétvégeken megnőtt az erdőhasználat. Ja, jól emlékszem, te is akkor több ízben fölemelted a szavat, hogy ez a túlhasználat is nagyon nagy mértékben igénybe veszi itt a mecseket és az erdőket.
Ez pontosan így van. Hát a COVID időszakában nőtt meg jelentősen a látogatottsága, de hát jelentősen azóta sem csökkent, akkor ilyen 1 millió fölötti látogatószámról beszéltek, most is
éves szinten.
Most is nagyjából olyan 900 ezer látogatója van ennek a területnek. És ami a legnagyobb gond, hogy szűk területre koncentrálódik ez a tömeg, a legismertebb kirándulóhelyekre, Mandulás, Misina, Dömörkapu, és hétvégeken gyakorlatilag olyan tömeg van, mint hogy az ember Király utcán sétálna. Ami még rossz, hogy a kirándulók, hát százalékos arány, nem akarok mondani, a nagy többsége autóval kirándul, bemegy a parkolóba, kiszáll az autóból, visszaül az autóba, tehát ez a terület nem bírja el, és ami számomra aggasztó, hogy hogy itt talán kicsit a városvezetésnek is másfajta szemléletet kéne követnie, és a fejlesztések, beruházásokat arra kéne koncentrálni, hogy új helyeket ismertessenek meg a kirándulókkal, ne ezeket az amúgy is túllátogatott helyeket kellene továbbfejleszteni, hanem olyan új területeket bevonni, rekreációs területeket, ami alkalmas arra, hogy megoszza a tömeget.
Tehát arra az mondjuk akkor lehet egy ilyen lehetséges cselekvés, hogy akkor ezeket megosztani, de most jelenben egyébként te hogy látod, hogy milyen állapotban van, hogy mondjuk igényel ez vajon ilyen azonnali beavatkozás?
Hát én azt nem gondolom, és nem is akarom senkitől megvonni azt a jogot, hogy a természetből legyen. Én inkább a pozitív megközelítés felé mennék, hogy a kínálatot kéne bővíteni, inkább új területeket bevonni. És ami még nagy gond, a burkolt felületeknek az arányát jelentősen csökkenteni kéne, hogy az egyik legkárosabb beavatkozás, itt a pécsiek tudják, az állatkertnek a felújítása volt, hogy évtizedeken keresztül szennyezte az etyeforrásnak a vizét az állatkert, és végül is volt egy olyan terv is, hogy elköltöztetik onnan, de a végső megoldás az lett, hogy a jelenlegi helyen újították fel úgy, hogy gyakorlatilag az állatkert teljes területét kibetonozták, egy jelentős vízgyűjtő terület kiesett a mecsekből, ez egyrészt a forrásnak a vízutánpótlását is csökkenti, és a vízmegtartást is jelentősen rontja. Tehát ilyen fajta beruházásokat szerintem továbbiakban nem szabadna. Van még olyan terület, ahol lehetne a burkolt részeket felbontani, mondjuk a volt kemping területén hatalmas burkolt területek vannak, ott ki lehetne alakítani egy vízmegtartó részt.
Vannak ugye lakóházak, ahol szintén ugye népszerű az, hogy gyepet telepítenek, vagy a kocsibejáróba betonfelület kerül. Tehát akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy akkor fontos lenne ebben is ez a szemléletváltás, hogy most nem bővíteni ezeknek a felületét, és igenis megvizsgálni azt, hogy mit lehet visszaszabadítani, visszaadni a természetnek, mert hogy ezzel már gyakorlatilag van olyan cselekedet, vagy proaktív hozzáállás, amivel lehet javítani a helyzetet.
Hát pontosan én ezt gondolom, és amit fontosnak tartok, az, hogy egyrészt a döntéshozók, másrészt a Pécsváros lakóinak felhívni a figyelmét arra, hogy milyen veszélyekkel jár ez a tendencia, és ha ezen nem változtatunk, akkor elérhetjük azt, hogy a szép új beruházások, majd a lombkorona sétány az egy kopasz domboldalon fog majd működni. Tehát mindenképpen ahhoz, hogy ez az erdő megmaradjon a kirándulóinak, megmaradjon a zöld területnek, ezért óvatosan kell vele bánnunk, és hát azért már úgy néz ki, hogy itt egyre többen felismerték ennek a veszélyét. Itt a nemrégiben alakult Zöld Kapocs néven egy civil szervezeteknek az összefogása, és az egyik feladatunknak ezt tartjuk, hogy megpróbáljuk egyrészt felhívni a figyelmet ezekre a veszélyekre, másrészt meg mi aktívan is tenni, mert amiről az előbb beszéltem, ezek a vízmegtartó beruházásokat, ezt akár civil szervezetek is, vagy hozzánemeltők is megtehetik, vagy ha éppen erdőbe kirándulunk, és látunk egy vízfolyást, akkor be lehet tenni egy követ a vízfolyásba, hogy fogja meg a hordalékot, és már tettünk valamit a vízmegtartásért.
Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és jó munkát és sok sikert kívánok.
Kapcsoljuk Komáromot.
Itt György Szent Iván.
Ács.
Jelentkezik Ete.
Halló, itt Bana.
Eger következik.
Itt a Börzsöny-Duna-Ipoly régió.
És itt van Nyíregyháza is.
Körkapcsolás a civil rádióban. Mit tesznek a helyi közösségek a saját településeikért? Együttműködések a helyi ügyek megoldásaira. A civil tudósítói hálózat körkapcsolása itt a Civil Rádióban.
Itt előbb hallható szignálban az együttműködések esélyeit viselt, vagy keressük, akkor itt most a vízmegtartásnak a lehetőségeit jelenti, hogy milyen együttműködések lehetségesek, talán a szignál ilyen módon aktivizálható, vagy aktualizálható, bocsánat, a mostani témáinkhoz. Két különböző, nagyon különböző beszélgetés volt. Az egyik a Vízőrzők Társasága Mészáros Zsuzsának a interjúja, és a másik pedig Pécs meccsek, tehát egy egészen más területnek a problémáiról szólt. Van valami, amit ezzel kapcsolatban kiemelnél?
Hát itt is fókuszáltam arra, hogy van-e a civileknek valamilyen aktivitása, és a végén kiderült, hogy van, illetve mik az alapproblémák, ami tulajdonképpen az emberi beavatkozás, tehát rendszeresen ez jön elő, akár ha bicikli utakat csinálunk, akár hogyha túl sokan megyünk kirándulni egy helyre, ezek mind problémát jelentenek. Azon a váltáson meg valószínűleg túl vagyunk, hogy egyre többen tudják azt, hogy a Kárpát-medencében sose esett elegendő víz, hanem mindig azért tudott egyensúlyba maradni, mert az áradások során egy csomó területet ellepett a víz, és ennek megfelelően ez beszivárgott a talajba, és ez a talaj vízszintjét.
Ez volt tartalék.
Innen, tehát nem